Kriszt Krisztusban, kedves testvéreim! Anya Szent Egyházunk augusztus 6-án tartja Urunk színeváltozásának az ünnepét. Amikor is azt az eseményt ünnepeljük Krisztus életéből, amit az előbb olvastunk, az ő színeváltozását a hegyen. De ugyanezt az evangéliumi szakaszt minden esztendőben nagybőjt második vasárnapján is felolvassa egyházunk. 3 évente mindig ugyanazt, tehát a 3 szinoptikus evangélium szerint Mátétól, Márktól és Lukácstól. Így ebben az évben Szent Lukács evangéliumából olvastuk ezt. Jó 10 napja kezdtünk hozzá a nagybőjthöz, a bűnbánati időszakhoz, a húsvétra készülés szent idejéhez, és talán első hallásra meglepő, hogy ilyenkor ilyen fényességes, dicsőséges történetet olvasunk. Mintha elővételeznénk a húsvétot, amit a liturgia egyébként a 4. vasárnapra tartogat, a letáre vasárnapra, amikor rózsaszínű miseruhát öltünk, és örvendezésről beszélünk. Mégsem idegen a nagybőjtől Úrunk színeváltozásának a története. Hiszen bűnbánati időszak van, a múlt vasárnap hamut szórtunk a homlokunkra, kifejeztük a bűnbánatunkat, a mulandóságunkat. Igen ám, de bűnbánat nincs Isten nélkül. Bűnbánat nincs, ha Isten sincs. Csak az indít bennünket igazán bűnbánatra, hogyha valami módon találkozunk Istennel. Ez a találkozás tényleg kétféle lehet. Ahogy Szent Ágoston is beszél az Isten élményekről. Tremendum et fascinosum. Egyszerre félelmetes és egyszerre elbűvölő. Vagy azért szállunk magunkba, mert félünk Istentől, félünk az elmúlástól. Gondoljunk csak arra, aki súlyos betegségben van, vagy súlyos műtét előtt áll. Mennyivel könnyebb akkor számára a gyónás, mennyire inkább szeretné. Vagy a másik, amikor Isten dicsőségével, fényességével, szentségével, szeretetével, irgalmával találkozik. Amikor egyszerűen elszégyelli magát, hogy lehet az, hogy a szentséges és szeretetre méltó Isten előtt én ilyen bűnösen élem az életemet. De mindenképpen szükség van Istenre. Sőt, Isten élményre ahhoz, hogy magunkba szálljunk és bűnbánatot tartsunk. Akinek nincs Istene, annak bűnbánata sincs. Nincs Istene, ezt mondtam. Lehetséges, hogy valamilyen Istene van, csak az nem az igaz Isten. Ahogy Szent Pál apostol könnyek között mondja a Filippieknek, hogy sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Istenük a hasuk. És azzal dicsekszenek, ami a gyalázatukra válna. André Frossard, egy francia újságíró, aki a 20. században élt, annak az eleje felé született, egy teljesen ateista környezetben, családban nőtt föl, az édesapja francia kommunista párt első főtitkára volt. Ő írja az egyik könyvében, hogy a hívő emberek azt gondolják, hogy a nem hívők állandó lelki furdalásban élnek, hogy nem találják az Istent, pedig ők azt keresnék, hogy ez rossz érzést kelt számukra, hogy nincs Istenük. És azt mondja, nem így van. Ők vidáman élik az életüket, mert talán éppen ez, hogy valamiféle Istenük nekik is van, a hasuk vagy más efféle, az természetes, hogy persze a mélyben azért ott van a nagy űr, a nagy éhség az igaz Isten iránt. A nagybőti időszakban a bűnbánatunk és az Isten élményeink egymást előzgetik. Mind a kettő fontos. És a mai szentírási részekben négy embernek az Isten élményéről hallunk. Ábrahám, Péter, János és Jakab Isten élményéről. Hogy hogyan találkoztak ők velük. Az Ószövetségi olvasmányban egyértelműen hallunk arról, hogy mindaz, ami ott történt, az éjszaka történt. Sűrű, sötét éj telepedett rá Ábrahámra, miután előkészítette az áldozati állatokat, és nagy félelem fogta el Ábrahámot. És akkor egyszer csak az égő fáklyához és kemencéhez hasonló valami haladt át a húsok között, és elemésztette őket. Vagyis az Isten elfogadta Ábrahámnak az áldozatát. Létrejött a kapcsolat. Ez olyan, mint mikor imádkozunk, és tudjuk, hogy az imádságunk elérkezett Istenhez. Nem csak azért, mert megvalósítja azt, amit kértünk, hanem egyéb személyes kapcsolat jön létre Isten és közöttünk. Ugyanígy az áldozat bemutatásban is van hasonló. Amikor egy szentmisére jövünk, akkor is a szent áldozásban, vagy az átváltoztatáskor eltölt bennünket az a bizonyosság, hogy igen, Jézus jelen van, és ránk tekint, és figyel bennünket, és elfogad bennünket. Elfogadja mi elmúlt hetünk kisebb-nagyobb áldozatait is. Most mindez éjszaka történt. Thomas Merton írja egyik könyvében, a Tűzőrségben című részben, hogy milyen különös, hogy a nagy dolgok azok mind éjszaka történnek. Az Isten nem azért alkotta az éjszakát, mondja, hogy az ember dorbézoljon, meg hogy a bűnnek adja át magát, hanem, hogy lelkünket elküldje a csillagok fölé játszani Istennel, ahogy ő irodalmi módon fogalmazza. Az éjszaka különösen is alkalmas, mondjuk így, az Isten élményre. Kocsis Imre atyának a Lukács evangéliumához fűzött magyarázatait is elfogadva, lehetséges az, hogy az Urunk színeváltozása is egy ilyen éjszaka történt. Legalábbis Szent Lukács evangéliuma megengedi ezt az elképzelést. Az Úr Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, a három főapostolt, és fölment velük egy hegyre. Aztán elnyomta őket az álom. Mert ha éjszaka van, akkor az ember könnyen elnyomja az álom. Itt ebben a részben már nem olvastuk, de az evangélium folytatásában van egy olyan mondat, hogy következő napon pedig lejöttek a hegyről. Tehát megengedhető az az elképzelés, hogy igen, ez egy éjszaka folyamán történt. És mindjárt eszünkbe jut egy másik este, egy másik éjszaka. Ha ugyancsak ott van az Úr Jézus, és ott van Péter, János és Jakab, mindez nagy csütörtökön este, a Getsemáni kertben. Ugyanaz a három apostol találkozik ugyanazzal a Jézussal, itt a hegyen, amikor a színében elváltozott, amikor az ő dicsősége túlragyogott rajta, és ahol szintén elaludtak, és találkoznak azzal a Jézussal a Getsemáni kertben, ahol odajön hozzájuk Jézus vértől verítékezve, és ahol szintén elaludtak, és ahol kéri őket Jézus, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Micsoda kontraszt, micsoda feszültség van e kettő Isten élmény között. Talán a mi hitéletünkben is vannak hasonlók. És mind a kettő kell, hogy éltessen bennünket. Talán mindannyiunkban ott lebeg élményként, emlékként néhány olyan liturgia, szentmise, amikor ragyog a templom, zúg az orgona, zúgnak a harangok, és körülöttünk százával és ezrével az emberek zengik Isten dicsőségét, és amikor szinte kézzel lehet érezni, hogy mi mindannyian, mint Isten népe, a valóságos Isten dicsőítjük, aki itt van közöttünk, De talán van egy olyan kapcsolatunk is a Jóistennel, amikor betegen, fáradtan, izzadtan forgolódunk egyedül az ágyunkban, imádkozni szeretnénk, és mintha nem hallgatna minket meg az Isten. Szinte már úgy fogalmaznánk, mint ahogy Jézus a kereszten: én Istenem, miért hagytál el engem? Így vezeti az Úr Jézus az ő apostolait, de mindannyiunkat is a hitnek az arándok útján. Kicsit nézzük közelebbről. Kedves testvérek, Ábrahám, Péter, János és Jakab személyesen találkoztak Istennel. Nem csak elfogadtak egy hitet, egy meggyőződést, hanem ők maguk győződtek meg. Ez roppant fontos mindannyiunk hitéletében. Mi nem csak elfogadjuk a szüleink, nagyszüleink vagy az egyház hitét, hanem egyszerűen mi személyesen találkozunk Istennel, mindenki kiki a maga útján, módján. És ezt emlegetjük később is, mint ahogy Szent Péter apostol is emlegette ezt, meg sok mást. Szent Péter apostol a második levelében mondja, hogy mi is hallottuk az Atya szózatát, amikor ott voltunk Jézussal a Szent hegyen. Évtizedekkel később emlékszik vissza erre az élményére. Jézus maga is ilyen személyes állásfoglalást kíván mindannyiunktól. Amikor a kenyérszaporítás után sokan elfordultak Jézustól, akkor Jézus odafordul a 12-höz, és így teszi fel a kérdést: ti is el akartok menni? És a 12 nevében Péter válaszol, hogy Uram, hová mennénk? De mintha mind a 12 személyesen mondaná, hová mennénk? Mi találkoztunk veled. Vagy ahogy egy másik alkalommal kérdezi Pétert: szeretsz engem? Egészen személyes a kérdés, és Péter is személyesen válaszol: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Vagy Szent Tamás apostol mondja: én Uram, én Istenem. Mindannyiunktól az Úr Jézus egy ilyen személyes hitet és állásfoglalást kíván meg. És az Úr Jézus megadja ehhez az alapot. Mégpedig megmutatja magát mindannyiunknak a megfelelő időben. Itt elgondolkodhatnánk azon, hogy hogy lehet az, hogy csak 3 apostolt vitt magával Jézus a hegyre. Holott ő tudta előre, hogy itt valami hatalmas, csodálatos dolog fog történni. Miért nem hívta mind a 12-t? Vagy mind a 72-t? Vagy még többet? Mert mindannyiunkat személy szerint ismer, és mindannyiunknak személy szerint mutatja meg önmagát. Meg aztán azt a feladatot is adta Péternek, hogy amikor majd szükség lesz rá, neked kell megerősítened testvéreidet. Mi mindig a hitnek a befogadói vagyunk, és egyben tanúságtevők is. Mindannyian, mind a ketten, mind a két fajta vagyunk. Be is fogadjuk a hitet mindig, meg tanúságot is teszünk. Önmagában azáltal, hogy itt ülünk a templomban, ez egy tanúságtétel arról, hogy találkoztunk Jézussal. Ahogy André Frosszár írja az ő könyvében, annak a címéről adja, hogy van Isten, találkoztam vele. Ezt mindannyian elmondhatjuk. Mindannyiunknak vannak ilyen Isten élményei. Mi is történt ott a hegyen? Az Úr Jézus színében elváltozott. Beszél az evangélium Jézus arcáról és ruhájáról. Él a Jézus szíve áhítat, él a Jézus vére, és így tovább különböző litániák. Az utóbbi időben azonban egyre gyakoribb, ahogy II. János Pál pápa is többször beszélt róla, hogy gondoljunk Jézus arcára. Amelyik értünk szenvedett, amelyik ív vérrel verítékezett, de amelyik meg is dicsőült. Gyakran képzeljük magunk elé az Úr Jézus dicsőséges arcát is, vagy akár mosolygós arcát, amely hívogat bennünket. Aztán ott van a két megdicsült ember, akik megjelentek Jézus mellett, Mózes és Illés. Péter és társai számára egy csodálatos élmény volt ez. Mondhatnám így, hogy elegendő volt ezen zsidó emberek számára, hogy megértsék, hogy az egész ószövetségi hitük, vallásuk mind-mind Jézusra irányul, és hogy nincs szakadék a kettő között. A törvény és a próféták képviseletében ott van Mózes és Illés. És miről beszélgettek? Úgy fordította az evangéliumunk, hogy Jézus haláláról beszélgettek, amelyiknek Jeruzsálemben kellett megtörténnie. A görög szó exodoszt mond. Ismerős már akár ez is, rögtön gondolnánk, hogy az exodus kivonulást jelent. De akár latinul is mondhatjuk, és akkor még inkább megértjük, exitus. Hogyha az exitus szót halljuk, akkor egyből a halálra gondolunk. De szó szerint ez kivonulást, kiutat jelent, egy átvonulást jelent. Nem csak egyszerűen egy biológiai elhalást, hanem arról, hogy hogyan távozik el Jézus ebből a földéletből, és tér vissza az Atyához. De benne van minden az ő egész szenvedés története. A vérrel verejtékezéstől, a kereszthordozáson, keresztrefeszítésen, temetésen keresztül, egészen az ő megdicsőléséig, föltámadásáig. Erről beszélgettek. És közben elaludtak a tanítványok. Említettem már, hogy lehetséges, hogy mégis éjszaka történt ez. Elaludni egyrészt azért alszik az ember, mert gyenge, mert álmos, mert este van, mert éjszaka van, késő van. De talán azért is alszik el valaki, mert magasrangú dolgokat hall. Mint egy gyermek egy hosszú prédikáció alatt. Könnyedén elalszik, nem azért, mert rossz, mert nem akar figyelni, hanem mert meghaladja az ő értelmét. Azok a dolgok, amiket mi elfogadunk a hitünkben, sokszor valóban ilyen magas röptűek, és elalszunk. De aztán újból fölébredünk, mint hogy a tanítványok is ki tudja mikor, talán már hajnalban, amikor Mózes és Illés már indultak volna vissza. És amit idáig inkább csak láttak, inkább csak a szemükön keresztül érzékeltek, most megkapják egy másik csatornán keresztül is, hiszen egy felhő ereszkedett rájuk, és a felhőből egy szózat hallatszott: ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Ennek a három apostolnak nem csak Jézus élményük volt, hanem mondhatnám így, hogy szent háromságos élményük. Tudták, hogy ennek a Jézusnak van valakije, aki az ő atya, akiről ő beszélt. Jézus megkeresztelkedéskor még a Szentlélekről is hallunk, aki galamb képében ott van jelen. Igen, a szent háromságos egyisten az, aki föltárja önmagát előttünk, mindannyiunknak a kellő időben és a kellő módon, hogy elmondhassuk mi is életünkben, hogy van Isten, találkoztam vele. És utána Péter nem tudja, hogy hogyan fejezze ki az ő örömét, már lassan menni kéne, és mégis azt mondja, hogy maradjunk. Uram, jó nekünk itt lenni. Csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Lehet, hogy ünneprontó, ha most egy ilyen példát hozok, a mai ember, akinek istene a has, az talán föl akar málházni az ő autójában, amikor megy egy tengerpartra, vagy tópartra, vagy egy hegyre piknikezni, különböző étel, ital, meg ládasör, meg többi minden, és körülnéz még odahaz, hogy mi szükséges még ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. És hiába visz akármit magával, mind nem ér semmit, mert a boldogsághoz egészen más kell. Az kell, amire Szent Péter is rájött. Uram, jó nekünk itt lennünk, mert te itt vagy. A mennyország azt jelenti közel lenni Istenhez, közel lenni a szentekhez, mondjuk így közéjük tartozni. Ez a boldogság. Ez az örök boldogság. Arra a röpke időre ennek a három apostolnak lehetősége volt mindezt megtapasztalni, és az Úr Jézus azért adta meg nekik, mert tudta előre, hogy lesz még számukra megpróbáltatás is a hitükben. Mi is nagyra tudjuk becsülni mindig, amikor közel érezzük magunkhoz az Úristent, amikor mondhatnám így, Isten élményünk van, mert lesznek megpróbáltatási szakaszok is az életünkben. Köszönjük meg Istennek a közelségét, és hogy vezet bennünket a mennyei hazafelé. Amen.